Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Nagy-nagy szeretettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatóit a Nagyváradi stúdióból.
Zalder Éva Mária, magyar tanár.
És Tibor atya. Isten a sorok mögött, Isten keresés az irodalomban. Folytatjuk tovább a mai műsorunkat, de egy különleges témával, hisz egy picit a forradalom és a szabadságharcról fogunk egy kis ismertetőt nyújtani a kedves hallgatóknak. Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc főként irodalmi olvasmányainkból ismerős, és határozza meg élményeinket, az akkori eseményekhez való viszonyulásunkat, és mint ilyen identitástudatunkat. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc témája mikortól és hogyan jelenik meg az irodalmi alkotásokban?
Ez egy nagyon vitatott kérdés, ugyanis a forradalom általában szent eseményként jelenik meg minden magyar számára. A romantizált kép mögött viszont valóságos események húzódnak meg. A reformkori politika előkészíti a március 15-i eseményeket. A Nemzeti Dal, vagyis a Talpra Magyar például március 13-án készült, és a pozsonyi diéta eseményeire reagált. Az 1840-es évek közepének irodalma a reformkori törekvések mellett Vörös Marti Mihály, Kölcsey Ferenc, Tompa, sőt Arany János költészete is tartalmaz forradalmi gondolatokat. A kor irodalmi sajtója rengeteget beszél a francia forradalom emlékezetéről, a reformkori politizálásnak egyik fontos kérdésköréről. Petőfi Sándor korábban is, elég gyakorian, a jakobinusokról olvasott. Jókai visszaemlékezése szerint Petőfinek már a forradalom előtt is tele van a szobája mindenféle forradalmároknak a képével. Petőfi hitte, hogy ez a megoldás a magyar viszonyok jobbítására.
Petőfi evangélikusnak született. Tanulmányai során megfordult az aszódi evangélikus, a pápai református és a pesti katolikus piarista gimnáziumban is. Nem volt vallásos. Költeményeinek mégis egyik legjellemzőbb vonása a maga sajátos vallásossága, szabadságimádata.
Igen, Petőfi szabadságeszménye ugyancsak egyfajta vallásosságnak tekinthető, és ez kora romantikus szemléletében nem is volt egyedülálló. Ha a hívő mindent hite fényében él meg, Petőfi egész költészetét is átjárja az istenített szabadság magasztalása. Ez a túlfűtött rajongás megjelenik a szerelmi vagy a tájleíró verseiben is, amikor azt mondja, hogy puszta, puszta, te vagy a szabadság képe, és szabadság, te vagy lelkem istensége. Ezt olvashatjuk a Csárda romjai című költeményben, majd fokozottan, egészen sajátosan a szabadságról írt költeményeiben. Bátran állíthatjuk tehát, hogy a szabadság Petőfinél nem egyszerűen politikai vagy társadalmi fogalom, sokkal inkább egyfajta vallásos eszmény. Az Egy gondolat bánt engemet című vers legjobb példa erre. A költemény 1846. decemberében született. Egy gondolat bánt engemet. Ágyban párnák közt halni meg. Lassan hervadni el, mint a virág, amelyen titkos féreg fogarág. Elfogyni lassan, mint a gyertyaszál, mely elhagyott, üres szobában áll. Ne éj halált adj, Istenem, ne éj halált adj én nekem. Legyek fa, melyen villám fut keresztül, vagy melyet szélvész csavar ki tövestül. Legyek kőszírt, mit hegyről a völgybe, eget, földet rázó mennydörgés dönt le. Ha majd minden rabszolganép, jármát megunva sékra lép, pirosló arccal és piros zászlókkal, és a zászlókon eme szent jelszóval, világszabadság. És ezt elharsogják. Elharsogják kelettől nyugatig, és a zsarnokság velük megütközik. Ott essem el én a harc mezején, ott folyjon az ifjúi vér ki szívemből, s ha ajkam örömteli végszava zendül, hadd nyelje el azt az acéli zörej, a trombita hangja, az ágyudörej, s holttestemen át fújó paripák száguldjanak a kivívott diadalra, s ott hagyjanak engemet összetiporva. Ott szedjék össze elszórt csontomat, ha jön majd a nagy temetési nap. hol ünnepélyes, lassú gyászzenével és fátyolos zászló kíséretével a hősöket egy közös sírnak adják, kik érted haltak, szent világszabadság.
A világszabadság megvalósulása Petőfi számára egy új korszakot jelent, amelyben beteljesül az ember, az emberi történelem, megvalósul az ideális boldogkor, egyfajta földi mennyország. És ezt az ideált sokszor csak valamiféle vallásos jellegű látomásokkal tudja szemléltetni is. Nem véletlen, hogy látomásos verseinek képeit gyakran a Bibliából veszi. Például a 19. század költői című versében szerepelnek proféták, ígéret földje, Mózes, tűzoszlop. Pusztában bujdosunk, mint hajdan népével Mózes bujdosott, s követte, melyet Isten külde vezérül a lángoszlopot. Újabb időkben Isten ilyen lángoszlopoknak rendeli a költőket, hogy ők vezessék a népet Kánaán felé. Előre hát mind aki költő, a néppel, tűzön, vízen át. Átokreá, ki elhajítja kezéből a nép zászlaját, átokreá, ki gyávaságból vagy lomhaságból elmarad. Hogy míg a nép küzd, fárad, izzad, pihenjen ő árnyék alatt. Ha majd a bőség kosarából mindenki egyaránt vehet, ha majd a jognak asztalánál mind egyaránt foglal helyet, ha majd a szellem napvilága ragyog minden ház ablakán, akkor mondhatjuk, hogy megálljunk, mert itt van már a Kánaán.
Vallásos hevületét jelzi a sokszor kifejezett vágya. Szeretne meghalni a szabadságért, mint ahogy ezt az egy gondolat bánt engemet, vagy a Sors nyis nekem tért című versében is megfogalmazza. A halál azonban elképzelésében nem a véget jelenti. Ellenkezőleg egyfajta vallásos hit nyilvánul meg benne, hogy életadásával egyrészt, mint egy belesemmisül a mindenséget átölelő szabadságba, másrészt mozgatja a mindenséget a világszabadság megvalósulása felé. Ez a kifejezetten vallásos jellegű gondolat sem idegen a romantikától. A másik legjellemzőbb látomás és bibliai képekre épülő verse az ítélet, amely a bibliai világ végének, illetve a Jelenések könyvének képeit idézi fel. Épp e bibliai képekkel tudja kifejezni istenített szabadság álmát, s e képek teszik ezeket a költeményeket különösen emelkedetté, átszellemülté. Két nemzet lesz a föld egykor, s az szembe fog állni, a jók és a gonoszak, mely eddig veszte, örökké győzni fog itt, a jó. De legelső nagy diadalma vértengerbe kerül. Mindegy. Ez lesz az ítélet, mert ígért Isten proféták ajkai által. Ez lesz az ítélet, s ezután kezdődik az élet, az örök üdvesség, s érette a mennybe repülünk, nem lesz szükség, mert a menny fog a földre leszállni.
A korabeli sajtóban nyilvánosan elég korán beszélnek például arról is, de nagyon óvatosan, hogy mire irányulhat egy forradalom. Nagyon érdekes cikkek, jogászi eszmefuttatások jelennek meg a 40-es években arról, hogy el lehet-e mozdítani, és hogyan egy rossz uralkodót. Nem véletlen, hogy az írók tekintélyes részének, köztük Jókainak és Madács Imrének van jogászi végzettsége, vagy előképzettsége is. Fontos probléma ezekben a nyilvános eszmecserékben nem csak a forradalom után, hanem előtt és alatt is az erőszak kérdése, hogy egyáltalán a véres forradalom nem az igazi, vagy pedig a forradalom békésen befejezhette volna magát. Petőfi Sándor életművében is ott van március 15, amikor még békés átmenetként képzeli el a történéseket. Ehhez képest ott van a néhány hónap múlva megírt Akasszátok föl a királyokat, amire Ferenc József trónra lépése adott ösztönzést. Ez arról szól, hogy az uralkodók olyan egyenlőtlenségeket képviselnek, ami elfogadhatatlan egy köztársaságban. Következésképpen eleve bűnösek attól, hogy uralkodók, és fel kell akasztani, meg kell gyilkolni őket. Nyilván nagyon melbevágóan erőszakos dolgokra buzdít.
Igen, tényleg erőszakos dolgokra buzdít. Ez azért van, mert 1848 márciusában Petőfi azt hitte, hogy álma megvalósul. Ekkor költeményei eleinte a hazaszeretettől és a lelkesedéstől feszültek. Majd pedig a költő válságát tükrözik. Látnia kell, hogy a politika nem az ideálok területe. S a valóságos történések egyáltalán nem felelnek meg az ő eszményi elvárásainak. Ezt a helyzetet, illetve lelkiállapotot tükrözi az Apostol című elbeszélő költeménye. Vigyelemre méltó, hogy míg korábban a költőt prófétaként álmodta meg, aki vezeti a népét a Kánoán, a világszabadság felé, az apostolnak a főhőse Szilveszter, akiben tulajdonképpen önmagát ábrázolja, már nem a néptől rajongva követett próféta vezér, hanem magányos hős, akinek egyedül kell vállalni a szabadság ideáljának hirdetését, mert belátja, hogy a nép még nem érett meg a szabadság eszme befogadására. Az apostolnak király elleni merénylete miatt bitófán kell végeznie. Ő a korán jött folladal már jelképes alakja.
Az apostol tizedik éneke nem a korábban megismert versek apokaliptikus elemeiből épül fel, nem a vértenger látványát idézi, hanem a végtelenséggel való találkozás átszellemült, minden eddiginél bensőségesebb jellegű élményét, az Isten kereső Petőfi Sándor élményét. És ott a rengetegben, a fellegekben ágaskodó bércek között, ahol mennydörgés a folyam zúgása, s a mennydörgés ítéletnap rivalma, vagy ott a puszták rónaságán, hol némán ballag a csendes kis ér, s hol a bogár döngés a legnagyobb zaj, ott megállt az ifjú, körültekintett áhítattal, s midőn szemét s lelkét meghordozá a láthatár fönségein, erőt vett rajta egy szent érzemény, letérdepelt, s imádkozék. Imádlak, Isten! Most tudom, ki vagy. Sokszor hallottam, és sokszor kimondtam, de nem értettem nevedet. A nagy természet magyarázta meg hatalmad és jóságod. Dicsértessél. Dicsértessél örökre. Imádlak, Isten! Most tudom, ki vagy.
Az Apostol című költeménynek középpontjában van a híres szőlőszem hasonlat, vagy ahogy szokták emlegetni, szőlőszem monológ, vagy szőlőszem metafora. A szőlőszemnek egy egész nyár kell a beéréshez, sok-sok napsugár. Petőfi szerint a bolygónknak akár évmilliók is kellenek a beéréshez, amit nem a napsugarak, hanem a nagy emberi lelkek érlelnek. A megérlelt bolygó azután kifogyhatatlanul ontja majd magából a javakat. Ilyen nagy emberi lélek azonban ritkán terem. Petőfi mindezen véres, fájdalmas realitások között is hirdeti a szabadságért, az emberiségért adott élet isteni erejét és végső győzelmét. A szőlőszem kicsiny gyümölcs. Egy nyár kell hozzá mégis, hogy megérjék. A föld is egy gyümölcs, egy nagy gyümölcs, s a kis szőlőszemnek egy nyár kell, hány nem kell egy nagy gyümölcsnek, amíg megérik. Ez belekerül évezredek, vagy tán évmilliomokba, de bizonyára meg fog érni egykor, és aztán az emberek belőle világ végéig lakomázni fognak. A szőlő napsugarak túlélik. Míg édes lett, hány napsugár lehette rája élte melegét, hány százezer, hány millió napsugár. A földet is sugárok érlelik, de ezek nem napsugárai, hanem az embereknek lelkei. Minden nagy lélek egy ilyen sugár, de csak a nagy lélek, s ez ritkán terem. Hogyan kívánhatnuk tehát, hogy a föld hamar megérjék? Érzem, hogy én is egy sugár vagyok, amely segíti a földet megérni.
közepén nincs többé haza. Kerékbe törte vágyaink, gyilkosok hada. Gyűrű fogta szegény magyart, folyt csak folyt a vér. Vértanukról szól a dal, tán nincsen más remény.
Csak a költő, ha visszatér, a költő, ha visszatér. Míg a földön ember él, a költő visszatér. Hol ember él, hol ember fél, a költő visszatér. Hol magyar él, hol magyar fél, Petőfi visszatér. Csak a költő, ha visszatér, a költő, ha visszatér. Míg a földön ember él, a költő visszatér. Hol ember él, hol ember fél, a költő visszatér. Hol magyar él, hol magyar fél, Petőfi visszatér.
Sancti, Amen. Auve nobis Jesumus Domine, iniquitates nostras.
Míg a földön ember él, a költő visszatér. Nincs magyar él, nincs ember él, a költő a költő, ha visszatér. Míg a földön ember él, a költő visszatér. Csak a költő, ha visszatér, a költő, ha visszatér. Míg a földön ember él, a költő visszatér. A költő visszatér.
Milyen a kicsengése a forradalomnak? Idealizált-e? Mennyire követi a történelmi eseményeket?
Nagy általánosságban egységesnek, követhetőnek látjuk a forradalmi eseményeket, de az ezeket ábrázoló irodalmi művekben. De ez persze vitatható. Ha a Petőfi Sándor köré szerveződött fiatal írói csoportosulást nézzük, ennek tagjait forradalmi íróként képzeljük el, azzal az elhatározással, hogy az ifjak fogják megváltoztatni nem csak a magyar valóságot, de a magyar irodalmat is. Jól lehet látni egy sor ilyen törekvést, például Jókai Mór műveiben is, aki egyfolytában keresi szerepét a forradalomban, illetve a szabadságharcban. A Kőszívű ember fiai című regényében és számos novellában idealizálva nyúl vissza 1848-49-hez. Jókai regény a forradalom és szabadságharctól a kiegyezés utáni időkig mutatja be a politikai berendezkedést és saját hitvallását a magyar függetlenség mellett. A Kőszívű Baradlai Kazimír három fia, Ödön, Richard és Jenő, hátrahagyva az apjuk által kijelölt utat, inkább a hazaszolgálatába állnak.
Szentpétervár és Nemesdomb mellett a Kőszívű ember fiai című regény egyik fontos helyszíne Bécs. A császári városban zajló forradalmi eseményekben két baradlai fiú is részt vesz. Richard a Habsburg birodalom hadseregében szolgál húszártisztként. A bécsi forradalom kitörésekor így a fennálló rend megőrzése a feladata. Míg ő a forradalom ellenes erők egyik kapitánya, addig Jenő, a legkisebbik fiú a másik oldalon harcol. Az Akik igazán szeretnek című fejezet a regény egyik jelentős fordulópontja. Egy részletet idézek ebből. Richard azt hitte, hogy álmot lát, mikor azután a vén szolga felnyitá az ajtót, s eléje tűnt az éj sötétéből először egy szelíd, szeretetteljes női arc, oly tiszteletre méltó, oly hódolat kerjesztő, és utána egy másik, kinek tekintetében gyermekszív, angyal szerelem sugárzik. Mindkettő porruhában, átázva, sárosan, kimerülten.
Oda rohant anyjához szótlanul, és átölelte, megcsókolta arcát, kezeit. Mély ázott volt öltözete, mély hidegek arca, kezei. Nem is kérdezett tőle semmit. Editre pedig olyan félve tekintett, mintha azt hinné, hogy ez nem az. Nem szólt senki egy szót is, csak valami csendes hang hallatszott, amit úgy neveznek, hogy zokogás. A minden beszédnél többet mondó hang.
Richard oly mondhatatlan fájdalmat érzett szívében, mikor anyját így látta, így ölelte, hogy nem volt ura magának többé. Arccal odaveti magát az asztalra, hol a ma vészt hírlő lapok feküdtek, s keserűen nyögi. Hát ez mindig az. Anyja belepillantott a lapokba. Egy ezred része annak, ami igaz, mondta fiának, esküszöm neked arra a szeretetre, amivel szívemben hordoztalak mindig. Ne esküdjél, anyám! Az, hogy te most itt vagy, rettenetesebb bizonyítvány nekem minden esküvésnél. És azzal elkezdte az asztalt ütni öklével. És most nem parancsol nekem sem Isten, sem ember többé. Egyedül te parancsolsz, anyám. Mit kívánsz tőlem?
Lélekcserélő idék járnak, fiam, mondá Baradlainé. Mindnyájan más emberek lettünk. Minden kőnek szíve van most, és fáj. Azt akarták, hogy annak, aki fegyvert visel, ne legyen. A szuronyerdőnek anyja van, akit úgy hívnak, hogy haza. Hanem ez az örök anya néma. Nem kiálthat. Tudták. Azt meg lehet ostorozni, meg lehet gázolni, testét szétdarabolni, nem kiálthat. Fiam, segíts! De nem gondoltak arra, hogy minden egyes kardviselőnek van egy anyja otthon, és ha 200 000 anya elkezd jajt kiáltani, azt majd meghallja a nagy gyermek. Kiáltottunk. A pornő, az úrnő ment, írt, beszélt, ahol fia volt. És meghallották a szavunkat. És egy rettenetes parancsolat volt. Az anyák hazaparancsolták fiaikat, és a fiúk hazajöttek. Csak te nem hallottál meg minket. Hallgatlak, anyám. Minden szavadat őrzöm.
Nézd, itt van egy fiatal leány, apáca növendék. Ez meghallja, mint beszélik el előtte titokban, hogyan akarják elveszteni kedvesét. Ravaszul, sátáni terv szerint. Akár tesz, akár nem tesz. Ha tesz, a vesztőhelyen, ha nem tesz, orgyilokkal. Már ki van ellene adva egyik részről a parancsolat, hogy elfogják. Másik részről már töltve ellene az orgyilkos fegyvere. És a fiatal leány nem gondolkozik, mit tegyen. Nem sír, nem esik kétségbe. Vígságot tettet, megszökik őreitől éjfélben, éj közepén neki fut a sötét éjszakának. Fekete, korom sötét éjben végig futja a város kísértetes utcáit, hogy feltalálja kedvesének anyját, hogy annak lábaihoz vesse magát, és így szóljon hozzá.
Asszony, fiadat meg akarják ölni, rettenetes, gyalázatos halállal. Siess, keresd fel, válasz számára valami szebb halált. Van még mező, hol az ilyen fiak, ha megáldozták magukat, anyjuk nem sír utánuk, csak édes könnyeket? Mit tegyek? Tanuld meg közkatonáidtól. A tábori jelszó, amellyel előrseiden átjöttünk, ez volt. Nyergelj, fordulj! Ha egy jelszót kimondod, megtudod, merre mégy. Hogy eljutsz-e oda? Az kardod dolga, és az Istené. Úgy lesz.
Glaner, Lázár, Vilmos, Paulik, Mézics, Nagy Sándor, Svejdl, Török, Dezsőfi, Róf, Vécsei, éljen a magyar szabadság, éljen a haza.
Miközben Ödön a legidősebb baradlai fiú, személyesen részt vesz a szabadságharcban, Baradlainé igyekszik a másik két fiát is hazaszöktetni és a hazaszolgálatába állítani. Ödön kormánybiztosként, Richard hazatérve húszártisztként munkálkodik. Jenő lemond osztrák menyasszonyáról és követi anyját Magyarországra. Az isaszegi ütközetben a magyar sereg győzedelmeskedik a császáriakon. De hamarosan fordul a kocka, szabadságharc bukásra van ítélve. A hadbíróság beidézi Ödönt, de elírják a nevét az idézésen, ezért Jenő könnyen helyet cserél vele. Jenő értékesebbnek tartja fivérét, akinek családja is van, ezért elmegy és beval mindent a bátyja helyett. Kivégzik.
Jókai megközelítése valóban romantikus. A regény a szabadságharc eseményeihez kapcsolódik egy család életén keresztül. A színhely kiválasztása már önmagában is szimbolizálja, hogy nemes eszméket sugárzó színhely, nemes domb, ahol a baradlai család él. A haladó nemzeti érzéseket valló anya irányítja fiai életét a forradalom viharában. A regény második részének középpontjában a szabadságharc eseményeit ábrázolja Jókai. Itt újra feltűnik a történet jelképes alakja, Baradlai Mári. Amint hallhattuk, fiait a magyar szabadság ügye mellé állítja, és rábírja őket, térjenek vissza hazájukba. Az anya iránt érzett szeretet, tisztelet és a hazaszeretet bírja rá Ödönt, hogy otthagyja szentpétervári diplomata állását, Richardot, hogy minden veszéllyel dacolva elhagyja őrhelyét, meneküljön az üldözők elől, és a Havas-Kárpátokon át hazatérjen. Ugyanezért hagyja el Jenő a hivatalát, a szeretett nőt és a karrier lehetőségét is.
A történetben ezután a szabadságharc eseményeit követhetjük nyomon. az isaszegi csatát, majd Budavárostromát. A történelmi események hiteles ábrázolásával az író előre vetíti a szabadságharc bukásának árnyékát, amikor a Kárpátokon át Magyarország felé vonuló orosz cári hadsereg félelmetes erejét vonultatja fel, és ezt szembeállítja a maroknyi húszárcsapat elszánt küzdelmével. A király erdei ütközetet, az isaszegi határt az író mélabus tájfestéssel mutatja be. Annak a felismerésének is hangot ad, hogy a kis emberek nagyszerű cselekedetei nőhet fel a nagyság.
Jókai a nagy eszmék tettekkel való igazolása mellett gondot fordít a nevelőszándékra is. Példaként állítja a jövő nemzedéke elé a becsület szó, a férfias kötelesség, az emberi helytállás és viselkedés jelentését. Szavai nem csak szívbe markolóak, de elgondolkodtatóak is. A regény tehát a jó és a rossz párharcát mutatja be. A rosszat a műben minden áron való hatalomvágy, a pénzsóvárság, az árulás, a cselszövés jelenti, aminek oly sokan esnek áldozatul. A rossz megtestesítője a regényben éles ellentétet képeznek a jó tulajdonságokkal. Ezek még inkább kiemelik a végtelen jóságot, a hűséget, a hazaszeretetet, az önzetlenséget és végül az önfeláldozást. És a jó győzedelmeskedik. A szabadságharc ugyan megbukik, de szelleme továbbra is él.
A szabadságharc szelleme továbbra is él. Természetesen újra és újra értékelve, átértékelve Magyarországon, a nagyvilágban és Erdélyországban. A nemzeti bánat hangjai megszólaltak az irodalomban. A szabadságharc bukását követő időkben Vajda János megírta a maga nagyhatású hazafias versét, a Virrasztók. Itt a nagy halott előttünk kiterítve, mereven, a hideg, a téli éjben, csillagoltó sötétségben, mi vagyunk még éberen. A nagy halott a nemzet, a Virrasztók a nemzet költői. Csak a költők vannak még ébren, egyedül ők énekelnek még, mindenki alszik már. A költők kinéznek az éjszakába, várják a hajnal pirkadását. Folytó csendesség van mindenütt égen és földön, semmi lesz, az ének egyre fárad. Szempillánk is csuklik immár, s ha az álom elnyomott, s mi is alszunk, boldog Isten, akkor aztán késő minden, mozdulhat a tetsz halott. Tragikusan hangzik, és visszafordíthatatlannak tűnik ez a folyamat. A forradalmi eszmék feledésbe merülnek.
Arany János Emlények című versében nem csupán a forradalomban elveszített barátjára emlékezik, hanem a szabadságharc szellemét is felidézi. Tovább viszi. Hiszen Petőfi jelenti a szabadság szellemét, bár kezdetben a forradalom bukását követő verseiből a kétségbeesés és a lemondás beszélt. Kinékem álmaimban gyakorta megjelensz, korán elhunyt barátom. Van éjjel síri fádon mutatni, hol pihensz? Ó, mert hiába költ már a hír nekem mesét, hogy mégtán eljövendesz, tudom én, mit jelent ez ellentmondó beszéd. Igen. A hír halálod kimondani haboz, s hogy a nehéz követség nagyon zokon ne essék, szavában ingadoz. Majd elragadja tőlem a már adott reményt, majd amidőn elillant, távolról visszacsillant, még egy csalók a fényt. Hány bús alakban látom éjjente képedet, sírból meg annyi árnyak, s kikonnan visszajárnak, nem hoznak életet.
Behantozatlan áll hamvai fölött a hely. Hol, merre nyugszik ő, nem mondja semmi kő, nem mondja semmi jel. S hazám leányi közt nincs egy Antigóné, ki sírját fölkeresve, hantot föléjenyesve, virággal hintené.
De nyugszik immár csendes rög alatt. Nem bántja többi az egy gondolat. Mely annyit érze, hanvada kevel, nyugalmát semmi nem zavarja fel. A lázas álom, a szent hevülés, ama fél jóslat, vagy fél őrülés, mely a jelenre hág, azon tipor, s jövőben néz, most egy maréknyi por. De jól van így. Ő nem közénk való, s ez, ami fáj, ez a vigasztaló. A könyv nem éget már, csupán ragyog. Nem törlöm még le, de higgadt vagyok. Gyakran, ha az ég behunyta már szemét, gyakran érzem lobogni szellemét. Szobámba leng a nyílt ablakomon, meg-meg simítja forró homlokom. Hallom suhogni könnyű lépteit, és önfeledve ajkam szól, te itt? S döbbenve ismerek fel rajzomon egy-egy vonást, mit szellem ujja von. Övé! Kiáltom, itt, ez itt övé! A szín erős, nem illik egy üvé. És áldom azt a láthatatlan kezet. Múlas velem soká, szelíd emlékezet.
Babics Mihály, Petőfi koszorúi című, 1923-ban született verse, többféle módon is megidézi a nagy költő elődöt. A Magyar ifjakhoz című versét, a magyar forradalmat és szabadságharcot. Babics költeménye a forradalmár költő alakját állítja az olvasó elé. Az elhangzó kérdések arra figyelmeztetnek, hogy a jelenben sajnos senki sem vallja Petőfi hajdani eszméit.
Babics verse a szabadság eszméjét a jelen kilátástalanságával, bezártságával állítja szembe. A dicső múlt és a reménytelennek tűnő jelen szembeállításával Babics a Petőfi versek tettekre sarkoló költő szerepét, a forradalmárét és a prófétáit is megidézi. Sarkaljon minket is tettre a magyar szabadságharc szelleme, a változó világunk és a korlátok közé szorított lehetőségeink szerint.
Akik önökkel voltak,
Zalder Éva Mária magyar tanár
és Tibor atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.